adásunk élő adás, hívhatóak vagyunk a 061-374-0904-es telefonszámom. Az új évben új témával folytatjuk a hittanórákat, ugye előzőleg tavalyi évben több hónapon keresztül az imádságról, imamódokról, imádság helyéről, nehézségeiről volt szó. Aztán felkérést kaptam én is, mint műsorvezető, hogy együtt készüljünk a hallgatókkal a 2020-ban nálunk megrendezendő eukarisztikus kongresszusra, és hát ennek a készületnek a jegyében lesz az új téma, és az eukarisztia szentjeiről lesz szó. A szentek életén keresztül szeretnénk még mélyebben megtalálni és megismerni a mi Úrunkat, aki annyira szeretett, hogy életét adta értünk, feltámadt és köztünk maradt az oltári szentségben. Ez a rejtett valóság, ez a misztérium vonzott századok során sok férfit és nőt, minden korosztályból, hogy egészen az Istennek szenteljék önmagukat, és hogy ők maguk is egészen szenté váljanak. Hát sokaknak a neve nem ismert, és az életrajzuk sem, sokukat viszont ismerünk név szerint. Hát most ebben a sorozatban az eukarisztikus szentekről lesz szó, ami azt jelenti, hogy azért nem csak ők táplálkoztak az eukarisztia mindent átalakító erejéből, és nem csak számukra volt fontos az oltári szentségben jelen lévő Jézus, de mégis majd kiemelkedő képpen táplálkoztak az oltári szentségben jelen lévő Úr jelenlétéből. Van egy nagyon jó könyv, amiből én is készültem, és amit én is olvastam hittanórára készülve, ez a Legszentebb oltári szentség és a szentek. Ez a könyvnek a címe, és hát ő is azt írja le, az a szerző Ferdinand Holböck a bevezetőjében, hogy a könyvnek is az a célja, hogy rámutasson olyan példaértékű emberekre, akik rendíthetetlenül hittek Krisztus valóságos jelenlétében az oltári szentségben. Esetenként akár vérüket és életüket is adták érte, és akik a Szent Eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust nem pusztán tisztelték, imádták, és lángoló szeretettel szerették, hanem a szent áldozás áldozati lakomájában kínált szentségi egyesülést Krisztussal mindennél jobban értékelték, és abból éltek, időnként nem csak a természet fölötti kegyelmi életüket illetően, hanem testi életükben is. De ezekről a szentekről lesz szó ebben a sorozatban, és az én célom is ez, hogy megismerni és megismertetni olyan szent és szent életű embereket, akik természet fölötti erőt nyertek az oltári szentségből. Szeretnék majd kevésbé ismert szentekről, boldogokról is beszélni. Most mégis egy nagyon népszerű és ismert szentről lesz szó, akit a világ csak úgy ismer, hogy Don Bosco, ugye aktualitását az adja, és azért őt választottam, mert nem sokára, január 31-én ünnepeljük az ő liturgikus ünnepét, amikor a mennyei atyához távozott. Hát életrajzi adatokat is fogok róla mondani, de ugye különös hangsúllyal fogok beszélni arról, hogy milyen kapcsolatban volt ő az eukarisztikus Jézussal, hogyan táplálkozott ő belőle, és ezt így párhuzamosan az életrajzával fogjuk megismerni. És mielőtt még belekezdenénk az ő életének az ismertetésébe, egy gyerek kórus énekével hangolódunk arra a nagy műre, amit ő végbe vitt.
Thank you.
Igen, ezek a hangok, ezek a Fatimába vezetnek minket, ugye a szűzanyához. És azért választottam többek között, mert ugye az oltári szentség mellett az Isten anya, a Mária volt Don Bosco számára az egyház két tartó pillére, tehát mindig a eukarisztikus Jézushoz és a szűzanyához fordult nehézségeiben, de erről majd később lesz szó. Tehát most kezdjük az ő életének a kezdetén. 1815-ben született egy kis tanyán Torino mellett, és édesanyja Margit asszony ugye két fiút szült, és hát neki nagyon sokat köszönhetett. Egyedül nevelte föl a fiait Margit asszony, mert édesapjuk 1817-ben meghalt. És nagyon vallásos, nagyon dolgos, nagyon hívő asszony volt a kis Jánosnak az édesanyja, és ennek is köszönhető az, hogy a fia később olyan sok gyermeknek az atya tudott lenni. És hát itt említhetnénk meg, hogy tényleg milyen nagyon sokat számít a szülői példa, hogy mit adunk a gyermekeinknek, mit engedünk meg nekik, vagy mit nem engedünk meg nekik, mert hogy mindent magukba szívnak a gyerekek ezekben a fogékony éveikben. Margit asszony gyermekeit kicsi koruktól kezdve arra nevelte, hogy Isten jelenlétében járjanak, és mondogatta ezt gyakran, hogy Isten mindenütt jelen van, mindent lát, legtitkosabb gondolataitokat is. És hát állandóan jó tettekre sürgette és segítette a fiait. Azt szokta mondogatni, hogy aki alszik, nem fog halat. És hát János különösen megszívelte egy másik intését. Lásd csak, oly rövid az életünk, hogy nagyon kevés időnk van jót tenni. Minden óra, amit felesleges alvással töltünk, elveszett idő a mennyország számára, és minden perc, amit elveszünk a nélkülözhető éjszakai nyugalomtól, meghosszabbítja az életünket. Hát de Don Bosco ezt annyira megszívlelt, hogy ő maga életében is nagyon keveset aludt, és sokat dolgozott, de nem feltétlenül ezt kell tanulni az ő életéből, hanem inkább a jótettekre való készségét, az, hogy mindig indítást érzett a segítésre. 6 éves lett a kis János, és nagyon szeretett volna már tanulni, mert hogy az Isten nagyon rendkívüli képességekkel áldotta meg őt. Ha valamit figyelmesen elolvasott, akkor az megmaradt az emlékezetében. Testi ügyessége és ereje is átlagon felüli volt, és kézügyessége is nagyon jó volt, hogy a vásári bűvészektől lesett el fogásokat, amikben aztán, hogy a többi fiút szórakoztatta, mert hogy már 9 éves korában látott egy álmot, amiben az Úr hívja, hogy állj a fiúk élére. És ezt akkor is engedelmes lélekkel megtette, és már gyerekkorában elkezdte maga köré gyűjteni a környékbeli fiúkat, és sok jóra tanította őket, katekizmust ismerte már gyerekként, vagy el tudta mondani azt a prédikációt, amit a templomban hallott. De ez is egy nagy példa, hogy úgy tudjunk hallgatni egy prédikációt, hogy utána fel tudjuk idézni azokat a szavakat. És hát itt a fiúkat is tudta szórakoztatni a bűvész mutatványokkal, amikor érezte, hogy már unatkozni kezdenek. Tehát így az Isten így rejtette el benne azokat a készségeket, meg tehetségeket, amit aztán, mint nagy nevelő, tudott kamatoztatni. Mikor szent áldozáshoz járulhatott, az nagyon mélyen erősítette meg benne az eukarisztikus Jézus iránti szeretetet, és hitoktatójának is feltűnt ez a különös vonzódása az Isten dolgaihoz. És hát persze nagyon jól meg is tudott tanulni mindent, ebből is kitűnt a társai körül. Aztán olyan helyzetbe kerültek, hogy édesanyja jobbnak látta, hogyha máshova küldi a János fiát tanulni, és így házaknál kapott szállást, és emellett tudott tanulni. És akkor Isten megint így készítette felőt a nagy szolgálatára, mert a házak, ahol lakott, ott dolgoznia is kellett, és így tudott megismerkedni a szabó, a lakatos, az asztalos mesterséggel, egy kántortól megtanult zenélni. Ugye ezt, amikor fiúk serege vette körül, később akkor ezeket mind nagyon jól tudta használni. És hát ugye egyértelmű volt a számára a papi hivatás, csak hát nem tudta, hogy még azon is gondolkozott, hogy ferences legyen-e, vagy világi pap. De aztán szemináriumba lépett végül 16 évesen. És hát olyan szegénységben éltek, hogy hát a ruháit is másoktól kapta ajándékba. De ez mindez nem befolyásolta őt, mert olyan szorgalommal tanult, hogy mindig elnyerte az évfolyam számára kitűzött tanulmányi jutalmat. 1841-ben szentelték pappá, és utána meg 2 évig tanult Torinóban, ugye egy nyüzsgő élettelte egy nagy városban, ahol ugye azért nagyon sokféle ember megfordult, és ő maga is döbbenettel szembesült abban a helyzettel, hogy milyen sok fiú csatangol szerte a városban, akik vidékről jöttek, nem találtak munkát, vagy kevesen találtak munkát, és az utcán töltötték az idejüket. És hát jól lehet következtetni az oltári szentséggel való kapcsolatára azokból az írásaiból, amelyet egy szentéletű pampnövendékről írt, Luigi Comollónak hívják, és hát ugye írt még Szávió Szent Domonkosról, és aki az ő tanítványa volt. És hát ezekben az írásokban, amit másokról írt, benne vannak az ő eukarisztiával kapcsolatos élményei, megélései. És ezért idéznék is abból, amit ő írt erről a szentéletű kispapról, Luigiról. Az eukarisztikus lakománál a legnagyobb vigasztalást tapasztalta meg. Nem szalasztott el egy alkalmat sem arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. Annyira telve érezte magát az eukarisztikus Úr iránti szeretettel, hogy gyakran órákat töltött azzal, hogy szeretett Jézusával gyengéd izzó szeretett megnyilvánulásokat váltson. És ezekből a leírt szavakból kiérződik, hogy a fiatal Don Bosco épp így élt az eukarisztikus Jézussal, vagy még a szemináriumi évek alatt fontos olvasmánya volt, és nagyon kedves olvasmánya volt Liguri Szent Alfonsznak a legszentebb oltári szentség látogatásáról szóló könyvecskéje. Ez egy fő imakönyve volt, vagy pedig egy másik, a Szent Mise rejtett kincséről. Ezt is nagyon sokat olvasgatta és ajánlotta aztán másoknak is. Ugye már papként, felszentelt papként a Szent Misék bemutatásából is nagyon átjött az eukarisztikus lelkülete, a mély kapcsolata az oltári szentséggel. Azt mondják róla, hogy a legnagyobb összeszedettséggel és egészen különlegesen mély tisztelettel celebrálta a Szent Mise áldozatot nagyon mély átéléssel. És hogy ez már megnyilvánult abban is, hogy a Szent Misére menet már igen összeszedett volt. Például az, hogy nem elegyedett beszélgetésekbe a Szent Mise előtt, visszaköszönt udvariasan annak, aki köszönt neki, de már nem kezdett el tréfálkozni vagy beszélgetni a Szent Mise előtt. És az átváltoztatásnál is maga is átváltozott, így ragyogni kezdett a szent esemény hatására, a belső megéléstől, amit ugye az Istentől kapott. És hát idősebb korában azt mondja róla az egyik minisztránsa, később misszionárius lett, hogy időnként még a levitáció, a levegés állapota is bekövetkezett nála, hogy a mély átélésektől. És hát azok is felismerték benne a mélységet, akik nem is tudták róla, hogy ő kicsoda, vagy milyen életet élt, csak úgy véletlenül eltévedtek az ő szent miséjére. Ők is elismerték, vagy mondták róla, hogy hát ez biztosan szent pap, ahogy ő misézett és átélte az átváltoztatásnak a szavait és jelenségét. És hát nagy hittel és jámborsággal hajtott térdet az oltári szentség előtt, és végzett szentségimádást. És hát ahogy említettem, hogy valahányszor valami nagy nehézsége, gondja volt, hogy épült az ő műve, akkor nagyon hamar az első cselekedete az volt, hogy az eukarisztiában jelenlévő Jézushoz menjen, és vele találkozzon, neki mondja ki a gondjait, a nehézségeit. És hát nem csak ő maga élte ezt az eukarisztikus életet, ezt a nagyon mély kapcsolatot Istennel, hanem erre hívta az ő munkatársait és növendékeit is, sőt, nem csak hívta, fel is szólította őket, hogy lehetőleg minél gyakrabban, akár naponta vegyenek részt szentmisén. És ha valaki valamilyen nagy kéréssel jött hozzá, akkor Don Bosco majdnem biztosan azt ajánlotta neki, hogy hát vegyen részt egy szentmisén, vagy mondasson szentmisét. Ezt mi is megtanulhatjuk tőle, vagy itt tudatosíthatjuk saját magunk számára is, hogy milyen nagy kincs egy szentmisén való részvétel, vagy hogyha nem tud valaki elmenni, akkor azt megteheti, hogy mondasson arra a szándékra, azért az emberért szentmisét, mert ez rendkívüli nagy értékkel bír. Hát így kezdődött az ő Don Boscónak az élete, és hát a művének elindulása. Lehet, hogy sokat hallottak már a hallgatók is, de azért nem lehet Don Boscóról úgy beszélni, vagy hogy ne említenénk azt, hogy hogyan indult el az ő oratóriuma. De ezelőtt, hogy ebbe belekezdenénk, még egy átvezető zenét kérünk, és aztán folytatjuk.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek zálva, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló,
hozzám, hívlak az én Tamási, kételkedő lelkemmel. Légy az én eledelem, hogy nekem örök
élet. Igen, ez a tápláló szent kenyér, ami formálta Don Boscónak is az ő az életét, és így tudott ő sokakat formálni. Mégpedig ugye kezdeti lépésként úgy, hogy éppen frissen szentelt pap volt, amikor azon a decemberen misézéshez öltözött, és megjelent sekrestjében egy fiú, aki lehet, hogy ezt jól is ismerjük, ezt a történetet, akit a sekrestjé is ki akart dobni, de Don Bosco visszahívta, és beszélgetni kezdett vele, megtanította keresztvetésre, és beszélt neki az Istenről, és hát így kezdődött az ő műve, mert hogy az a fiú aztán egy hét múlva öt társát hozta magával, és úgy ők hozták egymást, aztán egyre többen lettek. És hát, hogy annyira Istenben élő ember volt ez a Don Bosco, hogy ezeknek az utca gyerekeknek, akiknek olyan talajtalan volt az életükön, elveszettek voltak, tudott úgy beszélni, hogy visszajöttek hozzá, figyeltek rá, és ugye hát egymást hozták a többi társukat is, mert hogy úgy tudott beszélni az Istenről, hogy még ezek a fiúk is szerették hallgatni, és szívesen voltak vele. És hát így indult az ő műve, és öt év múlva már 400 lett a fiúk száma, akik rendszeresen jártak hozzá, és tanultak tőle. És hát már egy külön helyet kellett keresniük, ahol elfértek volna, de hát, hogy Szent Filomén a kórház, ahol Don Bosco lelki igazgató volt, ott alakított ki először egy kis kápolnát. Ezt már ugye a szalézi Szent Ferenc tiszteletére szentelték, tehát ugye ezért is mutatja az ő tiszteletét szalézi Szent Ferenc iránt, akiről aztán a rendje a nevét kapta. De hát ez a kápolna is kicsi lett, és akkor tovább kellett költözni, nem is mondom végig az összes lépcsőfokot, amit megjártak, de hát nagyon sok küzdelembe telt, míg állandó helyüket megtalálták. És hát Don Bosco átélte az igazaknak az üldözését, és szóval nagyon sok nehézséggel találta magát szemben, ahogy ezekkel a fiúkkal foglalkozott. Egyrészt hát többször ugye feljelentették őket, őt magát is többször beidézték kihallgatásokra, rendőri felügyelet alá helyezték, előadásaira rendőröket küldtek ki, és hát papok között is voltak olyan, akik nem nézték jó szemmel az oratóriumot. És hát volt olyan helyzet, amikor a lelki vezetői hivatása között és a fiúk között kellett választania, és ő a rábízott fiúkat választotta, ugye, amikor már nem lehetett többi a kórháznak a lelki igazgatója. És hát így átesett az első súlyos betegségen, amikor haza kellett térnie, de aztán úgy jött vissza, hogy édesanyját is, ugye a nagy nevelőt, akitől ő olyan sokat tanult, őt is hozta magával, és együtt költöztek egy olyan házba, amit egy nagyon jóindulatú háztulajdonos ajánlott föl nekik. És hát ugye még fegyveres merényletet is elkövettek Don Bosco ellen, de hát csak a reverendájának az ujját találták el. És államilag is többször vizsgálták, tisztviselők jöttek, és figyelték őt, nézték, hogy hogyan dolgozik. De hát voltak itt ő maga személyes kisugárzásával meg tudott győzni, és megváltoztatta a véleményüket az ő művéről. És hát az úr megengedte ezeket a küzdelmeket, ezt a sok buktatót, ami keresztül vezetett az út a művének a felépüléséhez. És ezt is megtanulhatjuk tőle, hogy ne veszítsük kedvünket, mi sem, ha bármilyen nehézséggel találkozunk, vagy bármilyen próbatétel jön szembe, mert az nem azért van, hogy aztán feladjuk és rossz kedvel éljünk, hanem tanuljuk meg Don Boscótól ezt a jókedvű, háladó lelkületet, még úgy is, hogy ő neki semmilyen jövedelme nem volt, és nagyon sok fiúról kellett gondoskodnia, és hát megvolt az Istenbe vetett bizalma, hogy az Úr gondoskodik az övéiről, és hogy olyan jó ügynek szentelt az életét, akkor az Úr, mint jó gazda, fog gondoskodni róluk. És hát helytáltak a 1854-es nagy kolera járványban, és nem csak ő maga, hanem az ő fiai is, akik segítettek a város betegeinek az ápolásában, és közben épült a templomuk is, ami aztán Szalézi Szent Ferencről kapta a nevét. És hát elérkezett az idő 1859-ben, amikor Don Boscó úgy látta jónak, hogy munkatársait összefogja egy társulatba, mert akkora már annyian voltak körülötte, hogy érdemes volt megalapítani ezt a Szalézi Szent Ferenc társulatot, amiből aztán a tegyen nagyon hatásos és nagyméretű szerzetes közösség nőtt ki. Az oratóriumból iskola, majd iskolarendszer fejlődött ki. És hát ugye ez egy nagy példa, hogy egy Istennek átadott ember keze alatt mi minden tud növekedni. Nem azért, mert ő olyan ügyes volt, hanem mert annyira bízott az Istenben, és annyira felajánlotta neki az életét, hogy az Úr ezt elfogadta, és általa sok minden gyümölcsöt termett. És hát megalapult aztán a női ága is a közösségnek, amit a segítő szuzonyáról neveztek el, ugye ez volt a másik alappillére Don Boscónak, az oltári szentség mellett a szeplőtelenül fogantatott Istenanya. És aztán a pápai jóváhagyást is elnyerte az ő közössége. És hát úgy érkezett a világpontjára sok meghívás, úgyhogy nagyon hamar már Dél-Amerikába is eljutottak. Don Boscó újra és újra ajánlott a munkatársainak és növendékeinek a legszentebb oltári szentség gyakori bizalommal teli látogatását, amivel ő maga is olyan gyakran élt. Ugye nem csak ő élte, hanem tényleg nagyon ajánlotta az ő fiainak is, és munkatársainak is, hogy legyenek jó kapcsolatban az eukarisztikus Jézussal. És fel is olvasnék egy rövid, akár egy fohásznak is, egy kis tanításnak is felfogható, amiket gyakran ismételgetett Don Boscó. Ezekből a szavakból mi is tanulhatunk. Azt akarjátok, hogy az Úr sok kegyelemben részesítsen benneteket? Akkor látogassátok őt gyakran. Azt akarjátok, hogy csak kevés kegyelemben részesítsen benneteket? Akkor ritkán látogassátok őt. Azt akarjátok, hogy a gonosz ellenség szorongasson titeket? Akkor lehetőleg ritkán látogassátok meg a legszentebb szentségben lévő Úr Jézust. Azt akarjátok, hogy a gonosz ellenség meneküljön előletek? Akkor gyakran látogassátok Jézust. Le akarjátok győzni a tisztátalan szellemet? Akkor újra és újra meneküljetek az Úr Jézushoz, és térdeljetek elé. Ha viszont azt akarjátok, hogy legyőzön titeket a tisztátalan lélek, akkor tartózkodjatok Jézus látogatásától. Kedveseim, az üdvözítőnek a legszentebb szentségben való látogatása túlságosan is szükséges eszköze a gonosz lélek legyőzésének. Látogassátok meg tehát gyakran az eukarisztikus üdvözítőt, akkor a démon nem fog tudni ártani nektek. Hát látogassuk gyakran az eukarisztiában jelenlévő urat, és akkor a gonosz nem fog tudni ártani nekünk. Ugye Don Boscónak az eukarisztikus lelkületét az is mutatja, hogy a napi szentáldozásnak az előharcosa volt, minden növendékének újra és újra azt ajánlotta, hogy lelkét olyan állapotban tartsa, hogy minden nap tudjon szentáldozáshoz járulni. Ugye, de ezt mindig gyóntatója és lelkivezetője egyetértésével. És soha nem tagadta meg erre az engedélyt, a napi szentáldozással látta, hogy az a fiatal megfelelő hívást tanúsít, és hajlamot érez erre. És nem csak a napi szentáldozás mellett állt ki, hanem a korai első áldozás mellett is. Mert ugye az volt az elve, hogy az Úr vegye minél hamarabb birtokba a gyerekeknek a szívét, még mielőtt a bűn pusztítást végez bennük. Neveltjeinek minden elképzelhető alkalommal megadta a lehetőséget a Szent Jónásra, hogy fel tudjanak készülni a szent áldozásban a találkozásra az Úr Jézussal. Tehát így vitte őt, így vitte a neveltjeit is egyre közelebb az Úrhoz. És hát ő maga is, eznek mindig az volt a forrás, hogy ő maga folyamatosan az oltári szentségben jelenlévő Jézusból táplálkozott, és ez annyira nagy példa volt, hogy ez, mondhatnánk, hogy ragadóssá vált a munkatársai és a rábízott fiúk életében is. És hát ez nem maradt abba akkor sem, amikor az élete utolsó éveiben már nagyon sokat szenvedett, mindenféle többször esett át halálos betegségen, de mindig nagyon tevékeny volt az élete, és ugye azért ünnepeljük január 31-én, mert akkor fejezte be az ő földi életét itt a földön. És hát tanuljuk meg Boscó Szent Jánostól az Úr iránti rajongó szeretetet, amivel ő élt. És hát tanulhatjuk tőle ezt tényleg, hogy az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz forduljunk, mindig belőle éljünk, és akkor a gonosz nem vesz hatalmat rajtunk. És hát ugyanúgy, hogyha Mária Rádióról van szó, akkor mondhatjuk, hogy az Isten anya is legyen a védelmezőnk, aki Don Boscó életében is nagyon fontos szerepet játszott. Tehát így köszönök el a kedves hallgatóktól, és áldott napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Vigrita szociális testvérrel.